16 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Azonnali szigorításokat vezetett be az MTVA új vezérigazgatója. Horváth P. András egy nappal a kinevezése után átvilágítást rendelt el a közmédiánál, és saját hatáskörébe vont minden jelentősebb pénzügyi döntést, valamint sajtó megkeresést. Az intézkedések idejére új kötelezettségvállalás vagy szerződéskötés csak a vezető előzetes jóváhagyásával történhet. A napi működésen túlmutató beszerzéseket és projekteket felfüggesztették. Az intézmény munkatársai önállóan nem adhatnak tájékoztatást a médiának, a közösségi oldalak kezeléséhez is engedély kell. A jogász végzettségű átmeneti vezérigazgató feladata a jogi és gazdasági átvilágítás, valamint a jövőbeni beolvadás előkészítése. Tényleges segítséget nyújt a Magyar Nemzeti Média Szövetség az állásukat vesztett újságíróknak. A szervezet közleményében kiemelte, hogy a hazai médiapiac drámai változásai miatt kiváló kollégák sokasága került kilátástalan helyzetbe, lapok bezárása és leépítések következtében. A szövetség mélyen elítéli a szakmán belüli szolidaritás hiányát és a kárörömöt, amely mind a jobboldali, mind a baloldali médiumok nehézségeit kíséri. Egyetértenek ugyanakkor azzal, hogy a jobboldali sajtónak önvizsgálatot kell tartania és kritikusan kell elemeznie az eddigi kommunikációt. Az állás nélkül maradt szakembereket arra kérik, jelentkezzenek a központi e-mail címükön. Ezzel párhuzamosan várják a tapasztalt kommunikációs munkatársakat kereső cégek és intézmények megkeresését is, hogy összeköthessék a piaci szereplőket a szakmailag elismert szakemberekkel. Kissé bővült a nemzetközi turizmus az első negyedévben, a közel-keleti válság okozta bizonytalanságok ellenére, közölte az ENSZ turisztikai világszervezete. Január és március között mintegy 307 millió külföldi utazást regisztráltak, ami 2%-os növekedést jelent. A konfliktus miatt a Közel-Keleten 14%-kal esett vissza a forgalom, miközben Európa és Afrika mutatta a legerősebb teljesítményt. Az amerikai kontinens 2%, még Ázsia 3%-os bővülést ért el. A szakértők szerint a közel-keleti helyzet miatt idén a korábban vártnál kisebb lehet a növekedés. A nyári időszakra a szakma óvatosan pozitív. A legnagyobb kihívást a geopolitika és a magas utazási költségek jelentik. Lebontják a kelenföldi erőmű 146 méter magas kéményét. A Veolia csoporthoz tartozó budapesti erőmű ZRT létesítménye 2005 óta már használaton kívül van. Az augusztus végéig tartó munkálatok során az utolsó rész is eltűnik, az erőmű 70-es évekbeli ipari technológiájából. A kémény a 80-as évekre érte el végleges magasságát, és évtizedeken át meghatározta Kelenföld látképét. Acéllemez részét már 2015-ben eltávolították, a most bontásra váró acélváz súlya elérheti a 700 tonnát. Bár a régi elavult rendszer ezzel végleg megszűnik, az erőmű korszerűsített technológiával üzemel tovább. A 2002 és 2005 közötti megújulásnak köszönhetően új gőzkazán és gőzturbina biztosítja a hatékonyabb működést. A létesítmény így alacsonyabb szén-dioxid kibocsátással termeli a villamos energiát és a fővárosi távhőt. Sikeresen lezárult a Hervis magyarországi és romániai sportszer kiskereskedelmi üzleteinek felvásárlása. A tranzakció keretében a Brit Frasers Group összesen 78 üzlet átvételéről állapodott meg. A tulajdonosváltás közvetlenül 29 hazai és 49 romániai áruházat érint. A tervek szerint az érintett Hervis üzletek kapui még az idei év folyamán végleg bezárnak a vásárlók előtt. A teljes átalakítási munkálatokat követően a boltok már Sports Direct néven nyitnak majd újra. Az új brit tulajdonos ezzel a lépéssel jelentősen megerősíti piaci jelenlétét a közép-kelet-európai régióban. Az Európai Bizottság új közös európai védelmi projektekre tett javaslatot, amelyek célja, hogy kulcsfontosságú katonai rendszerek közös kifejlesztésével segítsék az uniós országokat. A javasolt ipari projektek 5 kiemelt területre összpontosítanak, drónok és drónelhárítási rendszerekre, a tenger és a tengerfenék védelmére, lég- és rakétavédelemre, valamint a biztonság megerősítésére az Európai Unió keleti szárnyán.
Az időjárásról.
Időszakosan megnövekedhet a felhőzet, de többnyire felhőtlen lesz az ég. Az ország északi északnyugati felén zápor, esetleg egy-egy zivatar előfordulhat. Többfelé kísérhetik erős lökések az északi északnyugati szelet. A csúcshőmérséklet 25 és 31 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 11 és 18 fok között valószínűek.
Az Európa Rádió híreit hallották. Az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Svéd Asztal itt az Európa Rádióban, én pedig Huszár Kata vagyok. Ebben az órában a kalendáriumba pillantunk bele, majd hallhatják az útravalót, 16 óra 30 perckor pedig regionális krónikával jelentkezünk, 3/4-5 tájékán pedig arról szólunk, hogy a különböző tájegységek versenyképességét, megtartó erejét, a helyi ételek alapanyagok, a gasztroturizmus, a vendéglátás, az élelmiszerkultúra is erősíthetik. Erre épül a Nemzetközi Flavor projekt, mely 10 ország részvételével több év alatt uniós támogatással valósul meg. A hazai résztvevő a Hajdú-Bihar vármegyei önkormányzat. Ennek részleteiről hallhatnak majd. Jó rádiózást kívánok!
Ez a hely még színes emlék, a régi illatok, nagybetűs napok hétvégén, órák után egy kávéra jöttem csupán. Ide köt a sok barát, tavalyival sorban állt, ide köt, hogy láttalak, hogy megtaláltalak. Fényköveti az árnyat, mint vizet a havok, én ugyanitt várok rád, az időmből ez a csend más, neked sodrás, nekem sors darab, tört percünk megragad, az ülelés még halk ajándék asztalok között, a nap beköltözött. Fényköveti az árnyát, mint vizet a habok, én ugyanitt várok rád, az időmből adok. Hogy megtaláltalak. Fényköveti az árnyat, miért vizet a havon, én ugyanitt várok rád, az időmből adok. Rád mosolyog a hangod, nem gyújt tüzet, már nem emlékszel, milyen volt a világ nélküled.
Történelem színpadán.
Július 5-e van, Isten éltesse az emeséket és a saroltákat, az emese régi magyar női név, jelentése szoptató, anyácska. A sarolta a Károly férfinév francia nyelvű női párjának, a Charlotte-nak a magyarítása. Isten éltesse továbbá mindazokat, akik július 5-én születtek. 1687-ben e napon jelent meg Isaac Newton a Természetfilozófia matematikai alapjai című műve. 1848-ban kezdetét vette az első magyar népképviseleti országgyűlés. A nap híres szülötte Labotta János 1764-ben született, Pusztafödémesen és 1820. augusztus 11-én hunyt el táján, itt is van eltemetve, zeneszerző, hegedűművész, a verbunkos delelő korszakának egyik kiváló képviselője, a verbunkos triász tagja Bihari Jánossal és Csermák Antallal együtt. 1837-ben született Zichy Jenő politikus, Ázsia kutató, akadémikus, 1881 és 1906 között az Iparegyesület elnöke volt. 1850-ben Kvassai Jenő vízépítőmérnök, a Magyar Vízügyi Szolgálat megalapítója született. 1853-ban látta meg a napvilágot Csontváry Kosztka Tivadar, festőművész, aki okleveles gyógyszerészként jogot is hallgatott, de kiemelkedőt a magyar festészetben alkotott. Magányos festő volt, akit magyar kortársai nem értettek meg, és csak halála után ismerték fel jelentőségét. Festészetét az expresszionizmushoz, illetve a posztimpresszionizmushoz kapcsolják, de egyik elhatárolható művészeti irányzathoz sem tartozott. Magát a napút festők közé sorolta. Talán legismertebb festménye a Magányos cédrus. 1914-ben született Fischer Anni, háromszoros Kossuth-díjas zongoraművész, a 20. század egyik legnagyobb pianistája. 1916-ban Rév Lívia zongoraművész született, aki a becsületrend lovagja is volt. 1908-ban hunyt el Tankároly Antal, kémikus, a Budapesti Tudományegyetem egykori kémia tanára, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, 1872-től 80-ig a Királyi Magyar Természettudományi Társulat elnöke, királyi tanácsos, a főrendi ház tagja, ő volt a vegyészeti tudomány meghatározó alakja. 1927-ben hunyt el Albrecht Kossel, Nobel-díjas német biokémikus, a genetika úttörője. 1966-ban Hevesi György, magyar származású Nobel-díjas kémikus hunyt el, kifejlesztette egy radioaktív jelzőrendszert, amellyel biokémiai folyamatokat, például állatok anyagcseréjét lehet tanulmányozni. 1969-ben hunyt el Walter Gropius, német mérnök építész, a Bauhaus iskola alapítója. Kedves hallgatóink, ez volt a július 5-i nap kalendáriuma.
Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.
All of my joy, all of my peace, all of my purpose, all of the confidence in knowing that it's working, all of the healing in the middle of the hurting, at the end of the story, all the glory he's deserving. The battle's on, I know that it's for real. I'm standing on the rock that never shakes. The dark is always gonna try to steal, but I'm not afraid. I put my hope in love that never fades. 'Cause what the Lord gives, the world can take. I hold on to the promise he will break. 'Cause what the Lord, the world can't take away. Give me the strength when I get stuck in all my weakness. Give me the truth when I forget and I can't see it. I'm not gonna buy into the lie that I'm defeated. No, I'm not defeated. I put my hope in love that never fails. 'Cause what the Lord, I know that it's for real. I'm standing on the rock that never shakes. The dark is always gonna try to steal, but I'm not afraid.
társul szegődő gondolat.
Eredményes lesz szolgám munkája. Magasra emelkedik. Igen, hatalmas lesz. Sokan csak iszonyodtak tőle, annyira torz, nem emberi volt külseje, emberhez nem méltó volt alakja. De bámulatba ejt majd sok népet, királyok is befogják előtte szájukat, mert olyan dolgot látnak, amiről senki sem beszélt nekik, olyan dolgot tudnak meg, amiről addig nem hallottak. Ki hitte volna el, amit hallottunk, ki előtt volt nyilvánvaló az Úr hatalma. Mint vesszőszál sarjadt ki előttünk, mint gyökér a szikkadt földből. Nem volt neki szép alakja, amiben gyönyörködhettünk volna, sem olyan külseje, amit kedvelhettük volna. Megvetett volt és emberektől elhagyatott, fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előtte, megvetett volt, nem törődtünk vele. Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg. Mindjárt tévelyektünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta. De az Úr őt sújtotta mindjájunk bűnéért. Amikor kínozták, alázatos maradt. Száját sem nyitotta ki. Mint a bárány, ha vágó hídra viszik, vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki száját. Fogság és ítélet nélkül hurcolták el, de kortársai közül kitörődött azzal, hogy amikor kiirtják a földön élők közül, népe vétke miatt éri a büntetés. A bűnösök közt adtak sírt neki, a gazdagok közé jutott halála után, bár nem követett el gonoszságot, és nem beszélt álnapul. Az Úr akarata volt az, hogy betegség törje össze, de ha fel is áldozta magát jóvátételül, mégis meglátja utódait, sokáig él. Az Úr akarata célhoz jut vele. Lelki gyötrelmeitől megszabadulva látja őket, és megelégedett lesz. Igaz szolgám sokakat tesz igazzá ismeretével, és ő hordozza bűneiket. Ezért a nagyok között adok neki részt, a hatalmasokkal együtt részesül zsákmányban, hiszen önként ment a halálba, hagyta, hogy a bűnösök közé sorolják, pedig sokak vétkét vállalta magára, és közben járt a bűnösökért.
Mai útravalónkban egy bibliai részt hallhattak, Ézsaiás próféta könyvéből.
Való. Egy társul szegődő gondolat.
Lord, bless ye the Lord, bless ye the Lord, servants of the Lord, servants of the Lord.
Véleménye fontos számunkra. Észrevételeit szívesen várjuk a vélemény@europaradio.hu e-mail címre. Innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását. Adómentes lesz a 100.000 forintos iskolakezdési támogatás. Ismét napirendre került a Helyő Csabai cementgyár és a kapcsolódó bányák újraindításának kérdése Miskolcon. Köszöntöm Önöket, Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallják. 2026. július 5-én, vasárnap 16 óra 30 perckor, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy a javaslat 12 pontból áll. A tervezett módosítással megszűnik a jelenlegi köztársasági elnök megbízatása. Az új államfőt a tervek szerint még idén nyáron megválasztja az országgyűlés. A javaslat 3 ciklusban korlátozná a parlamenti képviselők mandátumát. Helyreállítanák az Alkotmánybíróság függetlenségét és korábbi jogköreit is. Emellett a vármegyék nevét visszaváltoztatnák megyékre. A kormányfő kiemelte, a csomag a széleskörű társadalmi egyeztetés után készült el. Adómentes lesz a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás. Kármán András pénzügyminiszter szombaton bejelentette, a juttatást végrehajtás alá sem lehet majd vonni. A tárcavezető közlése szerint az intézkedés mintegy 400 000 gyermeket nevelő családot érint. A támogatás célja, hogy könnyítse a rászorulók terheit. A pénzügyminiszter kiemelte, a Tisza választási ígéretét nehéz költségvetési körülmények között is sikerült megvalósítani. Az új jogszabályi módosítások garantálják, hogy a juttatás teljes összege a családoknál maradhasson az iskola kezdésre. Budapesthez hasonlóan több vidéki nagyvárosban is újra szabályozzák és korlátozzák a közterületi hirdetéseket. Kaposváron a törvény adta lehetőségekhez mérten már évekkel ezelőtt a minimálisra csökkentették a reklámfelületek számát, és a tervek szerint amint lehet teljesen eltüntetik az óriás plakátokat a közterületekről. Szegeden és Békéscsabán is elindult a településképi rendeletek módosítása. Zalaegerszegen viszont egyelőre nincs napirenden a szigorítás. A fővárosi közgyűlés nemrég arról döntött, hogy évvégéig radikálisan mintegy 10 000-rel csökkenti a plakát helyek számát. Míg a városvezetés szerint ez történelmi lépés a városkép védelmében, a szakma a reklámpiac ellehetetlenülésétől tart. Ismét napirendre került a Helyő Csabai cement gyár és a kapcsolódó bányák újraindításának kérdése Miskolcon. A tulajdonos cég ugyanis környezeti hatásvizsgálati eljárásokat kezdeményezett a szükséges nyersanyag kitermeléshez. Tóth-Szentai József polgármester közösségi oldalán jelentette, a városban nem nyithat újra a cement gyár. A városvezető hangsúlyozta, hogy minden törvényes eszközzel fel fog lépni a lakosságot terhelő beruházás ellen. A civilek és a környezetvédők korábban is tiltakoztak a megnövekedő por, zaj és teherforgalom káros hatásai miatt. A polgármester szerint a gyárüzem működése nem egyeztethető össze Miskolc klímasemleges és fenntartható jövőképével. Eredménytelennek nyilvánították a Matthias Corvinus Kollégium új budapesti központi épületére kiírt közbeszerzési eljárást. Az MCC kuratóriumának döntése értelmében a tehetséggondozó intézmény vezetősége nem építi meg a fővárosi Somlói útra tervezett új székházat, mivel a legkedvezőbb kivitelezői ajánlat is meghaladta a jóváhagyott pénzügyi fedezetet. A szervezet közölte, hogy a felelős vagyongazdálkodás jegyében nem biztosítanak többletforrást a beruházáshoz. A fővárosi projekt leállítása ugyanakkor nem érinti a vidéki hálózatot, így a Miskolci MCC központot sem. A szervezet országszerte és a határon túl is folytatja a történelmi értékű ingatlanok megmentését és felújítását. A döntés hátterében az alapítványi törvény módosítási tervezete és Orbán Balázsnak a kuratórium eddigi elnökének távozása áll. Állatetetések és kulisszák mögötti programok várják a gyerekeket a Miskolci Állatkert nyári zootáborában. A Bükki Fiatalok Természetjáró Egyesülete által szervezett 6 hetes programsorozat évről évre hatalmas népszerűségnek örvend. Az általános iskolás táborozók zoopedagógiai foglalkozásokon, kézműves programokon és játékos vetélkedőkön vehetnek részt. A gyerekek hetente kis csoportokban nyerhetnek betekintést a gondozók munkájába, és egészen közelről megismerhetik a lakókat. Darvas Katalin zoopedagógus elmondta, hogy a helyek a meghirdetés után azonnal betelnek, sok a visszatérő táborozó. A július végéig tartó kezdeményezés legfőbb célja a természet szeretete és a környezettudatos szemléletmód kialakítása. 45. évfordulóját ünnepelte a Reményi Ede Kamara Zenekar. A Miskolci Együttes alapítása óta számos külföldi turnén vett részt. Koncerteztek Svájcban, Olaszországban, Dél-Koreában, valamint felléptek az amerikai nyári fesztivál rendezvénysorozatán. Az alapító tagok célja most az, hogy eljussanak Törökországba. Egy olyan különleges zenei projekten dolgoznak Török Tilla énekesnővel, amely Bartók Béla népzenei gyűjtéseire épül. A darabhoz Ács Gyula zeneszerző írt sajátos modern kíséretet. A műsorban az eredeti nyelven megszólaló dalok mellett Ritka, közvetlenül Törökországból érkezett hangszerek is helyet kapnak. Nagyszabású pedagógus fesztivállal zárta a tanévet a Magyar Diáksport Szövetség. Az aktív iskola elnevezésű programban már minden hatodik diák érintett. A kezdeményezéshez eddig 606 intézmény csatlakozott országszerte. A programban több mint 180 ezer tanuló vesz részt aktívan. A miskolci Diósgyőri Nagy Lajos Király Általános Iskola is tagja a hálózatnak, több mint 22 ezer egészségfejlesztő programot szerveztek. A projekt magában foglalja az iskolai sportot és a tanórai mozgásszüneteket is. Nagy hangsúlyt fektetnek az aktív közlekedésre és az egészséges táplálkozásra. A most lezárt tanévben több mint 2000 diáksportfesztivált tartottak, emellett csaknem 1700 tematikus hetet is megvalósítottak a pedagógusok. A tanárok képzését 11 országos internetes szemináriummal segítették, ezeken az online alkalmakon átlagosan több mint 400-an vettek részt. A program a következő tanévben is folytatódik. Idén is gyűjtik a búzát a gazdák a Magyarok Kenyere programban. A Magyarok Kenyere programot 2011-ben indították el, azóta pedig az egyik legsikeresebb karitatív összefogássá nőtte ki magát. 2013 óta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége szervezi és koordinálja a programot a Magyarok Kenyere Alapítvány közreműködésével. A Magyarok Kenyere program egy olyan karitatív tevékenység, amely úgy épít közösséget, hogy közben rászoruló családoknak, szervezeteknek adományozhatnak a gazdálkodók. A gyűjtésről Taskó József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Borsodabolyai-Zemplén vármegyei elnöke számol most be, őt hallják.
Elindult a Magyarok Kenyere program, Péter Pál az aratás kezdete szokott lenni, ezen a napon elindultak a gyűjtőpontok gyűjtéssel, úgyhogy minden gyűjtőponthoz lehet majd vinni az adományokat. Ez már a 16. éve a Magyarok Kenyere programnak, ami egy karitatív tevékenység a gazdálkodók részéről. Rászorulóknak adományozzák azt a lisztmennyiséget, ami az összegyűjtött búzából megőrlésre kerül. Én azt gondolom, hogy mindig növekvő mennyiség volt az elmúlt években, ugye 2022-ben 62 tonnát, 25-ben már 74 tonna búzát tudtunk összegyűjteni a vármegyébe. Bízok benne, hogy az idejében ez növekvő mennyiség válik. Ugye a falugazdászok segítik a gazdálkodókat, hogy hol lehet leadni. Én elmondanám a gyűjtőpontok helyszíneit is. Sajó Püspökön, a Sajó Agrár ZRT-nél van egy átvevő hely, Szendrőbe az Agroszám BT-nél, Szerencsén a Szerencsi Mezőgazdasági ZRT-nél, Mérán Kurilla Gabona Kft-nél, Tiszakeszi Taskó és Társa Kft. És Herceg Kúton Kertner István gazdálkodónál vannak átvevő helyek. Én azt gondolom, most a búza jó minőségű búza, sajnos a mennyiség az láthatóan jóval kevesebb lesz, ez okozza az aszályos tavaszi időjárás és a jelenlegi forróság. Péter Pál napján indult a búzagyűjtés június 29-én, és ez augusztus 20-áig várjuk a gyűjtőpontokon az adományokat.
14 európai országban, köztük Magyarországon is szalmonella fertőzést okozott egy Ukrajnában gyártott, ízesített instant tészta. A megbetegedések főként gyermekeket és fiatal felnőtteket érintenek. A fertőzöttek közül legalább 49-en kórházi kezelésre szorultak. A Riva Foods közölte, hogy az érintett termékeket már kivonták a forgalomból, a vállalat pedig belső és független laboratóriumi vizsgálatokat indított. A hatóságok Ausztriából, az Egyesült Királyságból, Németországból és a környező államokból is jelentettek eseteket. A gyártó azóta szigorította a gyártási környezet ellenőrzését, és további megelőző intézkedéseket vezetett be a szóban forgó szalmonella törzs okozta fertőzések megfékezésére. Köszönöm a figyelmet, önök az Európa Rádió régió krónikáját hallották a szerkesztőtől Kecskés Ákostól.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika. Az Európa Rádió hír összefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
készült az Európa Rádió telefonos alkalmazása, így műsoraink még egyszerűbben elérhetőek mindenki számára. Élőben hallgathat minket a vonaton, a boltban, vagy otthon főzés közben. Ráadásul, ha Tiszán inneni és tiszántúli református egyházkerület híreit, kiadványait is egy helyen megtalálja. Értesüljön azonnal a legfrissebb történésekről, és olvassa el rendszeresen a napi ige magyarázatokat. Keressen minket a Google Play áruházban, vagy az App Store-ban. Európa Rádió, a református értékadó, mostantól a telefonunkon is.
Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból, minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, a különböző tájegységek versenyképességét megtartó erejét a helyi ételek, alapanyagok, a gasztroturizmus, a vendéglátás, az élelmiszerkultúra is erősíthetik és megalapozhatják a vidékfejlesztést. Erre épül a Nemzetközi Flavor projekt, mely 10 ország résztvételével, több év alatt uniós támogatással valósul meg. A hazai résztvevő a Hajdú-Bihar vármegyei önkormányzat. A külföldi partnerek júniusban tanulmányúton ismerték meg a térség adottságait. Szabó Tündét, a Hajdú-Bihari Önkormányzat nemzetközi csoportjának területfejlesztési referensét Olá Ilona kérdezte.
A Hajdú-Bihar vármegyei önkormányzat többféle nemzetközi projektben vesz részt, ami különböző területeit érintik a mi életünknek. Összefogást feltételeznek ezek a nagy projektek, mert úgy van értelme, hogyha látjuk, hogy nálunk mi működik, máshol mi működik, és egymástól tanulhatnak ezeknek a programoknak a résztvevői. Az egyik ilyen program, amiről a mi rádiumban már korábban volt, szó, a Flavor projekt. Szerintem induljunk onnan, hogy kifejtjük, hogy ez konkrétan az életünk mely területét érinti, és mi lenne ennek a célja.
A Flavor projekt az tulajdonképpen az élelmiszerkultúra szerepét vizsgálja a vidékfejlesztésben, és mivel Hajdú-Bihar térsége, Hajdú-Bihar közösségei kifejezetten gazdag hagyományokkal, örökséggel rendelkeznek ezen a területen, mi úgy éreztük, hogy ezen lehetőségek kiaknázásával egy olyan új fejlesztési irányt is adhatunk a vármegye lakosainak, amely eddig a gyakorlatban még csak szigetszerűen valósult meg, most viszont úgy gondoljuk, hogy egy átfogóbb stratégia keretében jóval nagyobb lendületet adhatunk ennek a kezdeményezésnek.
Hogy teljesen lefordítsuk magyarra a projekt nyelvet, az élelmiszerkultúra tulajdonképpen azt jelenti, hogy vannak olyan termékeink, élelmiszereink, alapanyagaink, illetve vannak olyan ételeink, gasztronómiai kultúránk, amire lehet építeni további fejlesztéseket?
Igen, alapjaiban ezt jelenti, de én ide sorolnám azokat a folyamatokat is, azokat a tradíciókat is, amelyek során a nyersanyagokból, az alapvető termékekből a gasztronómia asztalára kerül terítékre egy-egy étel, vagy maga ez a hajdúsági vagy bihari ételkultúra.
Mondjunk egy-két példát, akár a termékekre, a folyamatokra, vagy az ételekre.
Hát igazából a termékek azok nagyjából azok az alapvető, a mezőgazdaságot érintő élelmiszerek, gabonák, tejtermékek, tészták, olyan kifejezetten a helyhez kötött termékekről beszélünk, mint akár a balmaztészta, amely ugye alapanyagát adja egy másik hagyománynak, mondjuk a slambucnak. Ez természetesen a létatésztára, vagy nem szeretnék most márkákat sorolni, de bármely olyan helyi termékre elmondható, ami itt a vármegye területén készül. Ami nálunk kifejezetten egyedi, az mondjuk tejtermékeknél ugye a túró, amely Magyarországon kívül nem igazán található, meg más kultúrákban, természetesen Lengyelországban, Ukrajnában hasonló jellegű termékek vannak, de a jó kis magyar túró az számos olyan gasztronómiai terméknek is az alapanyaga, amely a vendéglátásban is jelentős szerepet játszhat.
Csak azért kértem, hogy mondjunk néhány példát, hogy tudjunk mibe kapaszkodni, mert ez, hogy élelmiszerkultúra, ez egy szép fogalom, de így akkor értjük is, hogy mire alapoznak ezek a dolgok. A másik oldalt is bontsuk ki, hogy ehhez kapcsolódóan milyen vidékfejlesztési feladatok vagy célok jöhetnek be ebbe a projektbe. Tehát mi lehet, ami ennek az eredményeként megvalósulhat? Teszem azt, vendéglátóipari fejlesztések, túraútvonalak, a gasztronómiai divathullámnak a jobb kiaknázása, mikre gondolhatunk itt?
Ez mindig komplexen, és ugye említésre kerültek maguk az emberek, és az új típusú fejlesztéseink központjában azt mondom, hogy kifejezetten maga az ember, tehát az itt élő közösségek, illetve maguk a helyek állnak. És nagyon fontos lenne, remélhetőleg már a közeljövőben, hogy ezeket a lehetőségeket egyfajta hálózatba, hálózati keretbe terelve lehetővé válna olyan valóban jövedelemteremtő lehetőségeknek a kiaknázása, amelyek egyrészt a sajnos igen magas elvándorlással küzdő helységeknek, térségeknek a megmaradását segítenék, másrészt gazdasági szempontból is egy nagyon-nagyon erős jövedelemteremtő lehetőség az élelmiszerkultúra. Itt ugye szó esett már a vendéglátásról. Itt nem csupán a szállásadói lehetőségek, hanem akár egy falusi vendégasztal szolgáltatás, akár egy olyan kis panziónak a jelenléte, működése, amely kifejezetten az adott településnek a gasztrokultúráját igyekszik megismertetni a látogatókkal, ezt összekötve esetleg a településen vagy több településen megtalálható természeti örökséggel, illetve olyan fenntartható művelési módot alkalmazó helyi szereplőknek a láncba építésével képzelhető el, akik összességében is azt mondhatjuk, hogy egyfajta regeneratív látogatógazdaság megteremtését teszik lehetővé.
Ez megint egy szép fogalom, amit egy pályázati szakember bizonyára ér, de tulajdonképpen arról van szó, hogy ma már akár az is lehet egy turisztikai élmény, hogyha elmegyünk egy sajtkészítő üzembe, tulajdonképpen erről van szó. És meg kell találni azokat a szereplőket, akiket összekapcsolva érdemes egy adott kis tájegységbe elmenni, megmerítkezni a helyi gasztronómiai kultúrában, abból aztán kóstolót is kapni, helyben megszállni, és így épülhet össze ez az egész csomag.
Egyértelműen, hiszen az új típusú látogatógazdaság fejlesztésénél egyértelmű cél az élmény adása. Nem is szívesen használjuk már most ezt a fogalmat, hogy turizmus, amely véleményünk szerint nem igazán egy külön szektor, hanem számos a vidékfejlesztést, a térségfejlesztést összefogóan, komplexen érintő ágazatközi együttműködést jelent és igényel, amelynek során ugye ennek minden szegmensét próbáljuk egy új irányba, egy olyan fenntartható irányba terelni, ami nem csak környezeti, hanem gazdasági és társadalmi fenntarthatóságot is jelent.
Hajdúbihar elég jó alapokkal indul ebben a témában, ezen a területen, de a Flavor projekt lényege, hogy más nemzetek, más tájegységek gyakorlatát is megismerhetik. Ami miatt most beszélgetünk, hiszen ez egy több éves nemzetközi uniós támogatású nagy projekt, de most volt egy apropója, hogy újra felszínre kerüljön, terítékre kerüljön, hogy stílusosak legyünk ez a téma, hiszen nemrég a nemzetközi partnerektek pont itt Hajdúbiharban volt egy találkozója.
Úgy van, június elején került sor arra a nagyobb ívű nemzetközi rendezvényre, amelynek során mind a 10 országból érkeztek partnereink, hogy megismerjék ennek a hajdúbihari térségnek az élelmiszer kultúráját, benne ugye a termékeket, a folyamatokat, magukat az itt élő embereket, azokat a gasztronómiai lehetőségeket, azokat a tradicionális kincseinket, amelyek számukra esetleg még ismeretlenek voltak. Ugyanakkor nem csak megismerhették az itteni kincseket jelentős potenciált, hanem javaslatokat is tettek saját tapasztalataiból kiindulva, hogy hogyan tehetnénk mi ezt egy magas szintre, hogyan fejleszthetnénk.
Az akkor bizonyos sokat emlegetett jó gyakorlatok, amiket így át tudnak egymásnak adni?
Igen, hát konkrétan ezek a projektben úgymond jó gyakorlatok, ezeket igazából sikeres tapasztalatoknak is lehetne fordítani, hiszen ez az ő térségeikben, az ő településeiken, vagy akár ágazatközi együttműködéseikben sikerrel megvalósított folyamatok.
Ez lenne a nemzetközi projekteknek a legfontosabb hozadéka, hogy nem kell újra feltalálni a spanyol viaszt, ami valahol már működik, ami ott bevált, az talán alkalmazható máshol is.
Abszolút, és ugye ez oda-vissza működött, tehát az ide látogatók is azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon boldogan és számos sikeres helyi példát megismerve tértek haza, és tényleg nagyon sok esetben tettek fel olyan kérdéseket, ami lehetővé teszi azt, hogy ők később ezt a saját térségükben is a mi jó gyakorlatokként adaptálhassák.
Mik ezek a sajátosságaink, amiket innen hazavittek a Tarisznyában a külföldi résztvevők? Mi az, amiben talán mi lehetünk a minta vagy a példa?
Igazából mi ennek az egész rendezvénynek a programját igyekeztünk úgy összeállítani, hogy mindenből kapjanak egy pici falatot. Ez úgy nézett ki, hogy az első napon ugye a szokásos megnyitót szakmai beszélgetést követően Derecskére látogattunk, ahol az Almavirág étteremben és a Derecskei élménykertben egy olyan komplex kis programcsomagot állítottak össze a cég tulajdonosok, ahol nagyon látványosan megjelent a növénytermesztés, állattenyésztés, gasztrokultúra, vendéglátás, edukáció és maga a fenntarthatóságnak a komplex világa. Ezt követően Bihardiószegre látogattunk, ahol a Hegy, Torma és Pince gazdái, termelői, tulajdonosai adtak egy nagyon szép képet arról, hogy hogyan lehet egyetlen termékből helyi identitást jelentő gazdasági tevékenységet végezni, illetve hogyan lehet az érmelléki borkultúrát újraéleszteni. Ez nagyon-nagyon tetszett minden látogatónknak. A második napon pedig egy teljesen más szegmenst igyekeztünk bemutatni. A Debreceni Egyetemnek a Élelmiszertudományi Intézetébe látogattunk, ahol egyrészt az innovatív élelmiszeripari klaszter tevékenységét ismerhettük meg, másrészt olyan innovatív élelmiszerekkel ismerkedtettek meg a résztvevők, amelyek itt az egyetem berkein belül kerültek kialakítása és termelése. A második napot ezt követően egy kis gazdaságban folytattuk Ebesen, a Szenderkertben, ahol egy fiatal házas pár által került bemutatásra egy olyan regeneratív, fenntartható működésű kis gazdaság, ahol ők saját maguk termesztik meg az alapanyagokat, erre egy kis gasztrokultúrát építettek, és úgy gondolom, hogy most már a Szenderkert neve nem csak a térségben, nem csak hazánkban, hanem azt mondom, hogy nemzetközi szinten is ismerté válhatott. És ennek a napnak a, úgy mondja, fénypontja volt az, amikor egy hosszabb programpont keretében a Hortobágyra látogattunk, itt pedig a Hortobágyi Nemzeti Park, illetve a gémmegőrző kertének a szakemberei adtak egy olyan csodálatos összefoglalót arról, hogy hogyan lehet itt a termelést, a hagyományt, a gasztronómiát, a pásztorkultúra örökségét ötvözve egy olyan valódi látogatói élményt biztosítani, ami kiváló például szolgálta ide látogató partnereinknek is.
Azt hiszem, hogy ezek az ízelítőként felsorolt példák nagyon jól mutatják, hogy mennyire komplex ez a világ, hiszen van egy hagyományunk, van egy értéktárunk, amire lehet építkezni. Szerintem erre minden hajdubéli méltán lehet büszke. Valóban gazdag ez a tarisznya, amiből elő lehet venni olyan értékeket, amikre épülhetnek akár ilyen innovatív fejlesztések, de ha már innováció, azért ebben is élen járunk. Ebben természetesen az egyetem szerintem egy nagyon jó adó, de hogy az élelmiszerkultúrának is megvannak a korszerű irányvonalai, erről is nagyon sok szó esik, hogy mi az egészséges, mi az, ami hasznos táplálék, és a hagyomány, a kultúra, az értékek és az innováció, a fenntarthatóság, akár az edukáció is, ha már itt a családi gazdaságokat, akik egyébként fogadnak fiatalokat, gyerekeket is, behozzuk ebbe a sorba. Tehát az edukáció, a nevelés, a jövő építése, ezek mind-mind összekapcsolódnak ezen a területen. Ezért is talán olyan szép, amikor egy gasztronómiai projektre próbálnak ilyet felépíteni. Hogyha megnézzük az egész Flavor projektet, ami ugye több év, akkor mi lenne a kifutása? Mi lenne az, amit célként meg lehet fogalmazni, ahova el szeretnének jutni a végére?
Ugye ez egy nagyobb ívű 2025-ben kezdődött és várhatóan 2029-ben véget érő nemzetközi együttműködés. Ennek a projektnek a keretében ugye 10 ország szakemberei működnek együtt, 11 partner összesen, osztrák, albán, litván, olasz, görög, portugál, spanyol, svájci, illetve luxemburgi partnerek. Az Interreg Europe program keretében valósul meg ez a projekt, nagyjából a költségvetésünk egy olyan 200 ezer euróra tehető erre az 5 éves periódusra. Igazából ami nálunk nagyon hiányzik ahhoz, hogy egy sikeres gasztrokultúrára alapozott vidékfejlesztést valósíthassunk meg, az az a fajta hálózati együttműködés, ami akár az olaszoknál a szövetkezeti forma, akár kisebb projektalapú együttműködésekként jelennek meg külföldi partnereinként. Itt sajnos a mai napig azt tapasztalható, hogy néhány kivételtől eltekintve szigetszerűen működnek és sikeresek ezek a kezdeményezések. Ezekből nagyobb ívű, valóban nagyobb tömeget vagy nagyobb látogatószámot jelentő kezdeményezés ennek hiányában nem várható. Tehát a mi szerepünk, mint úgymond koordináló intézmény szerepe az, hogy ezeket a szereplőket, tehát akár szó esett ugye az innovatív élelmiszer kultúráról, magáról a tudományról, a kutatásoknak a szerepéről, tehát azt mondom, hogy az akadémiai szereplők, az agrárkamara szereplői, a falugazdászok, maguk a termelők, gazdálkodók, szállásadók, az éttermek, a hotelek, a turisztikai szervező, szakemberek, mind-mind együtt kellene, hogy működjenek annak érdekében, hogy valódi gazdasági társadalmi jövedelemteremtő lehetőség lehessen a jövőben.
Kedves hallgatóink, az uniós támogatással 10 ország részvételével megvalósuló nemzetközi Flavor projekt hazai résztvevője a Hajdú-Bihar vármegyei önkormányzat. Ennek kapcsán kérdeztük Szabó Tündét, a Hajdú-Bihari önkormányzat nemzetközi csoportjának területfejlesztési referensét. A riporter Olá Ilona volt.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Kedves hallgatóink, véget is ért a mai svédasztal. Zárásként napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további jó rádiózást kívánok mindannyiuknak. Huszár Katát hallották, viszont hallásra.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Isten igéjét János evangéliuma 8. fejezetének 25. verséből hallgassuk meg. Megkérdezték tehát tőle, ki vagy te? Jézus így válaszolt nekik, az, akinek kezdettől fogva mondom magam. Ki vagy te? Talán ez az élet legfontosabb kérdése. A mai kor inkább úgy fogalmaz, hogy ki vagyok én. Ezt keresik önismereti kurzusokon, a pszichológia körbejárja, és ha az ember leül egy kőre a Balatonparton, ezen gondolkodik. Ezt tette fel nagy kérdésként Villon az apró képek balladájában. Ki vagyok? Minden tudok hát, csak azt nem tudom, ki vagyok. És ezt írta Bonhoeffer a cellájában, Ki vagyok én című megrázó versében. És aki a nagy keresésben nem marad meg a saját maga körül, akkor oda jut, hogy majd megkérdezi, ki vagy te. Ismerjük minden bölcsességnek a kezdete, legalábbis önmagunk ismeretének, Isten ismereténél kezdődik, fogalmaz Calvin. Magunkat nem ismerhetjük meg nélküle. Ki vagy te? Hogyan kérdezték ezt meg Jézustól? Milyen hangsúlyokkal, mélységgel? Mi érdekelte őket? Hogyan lehet még feltenni ezt a kérdést? Például, mint egy kíváncsiskodó kérdést. Honnan származik az apja, anyja, miért különleges? Ez a családi, a földi vonatkozás. Pár verssel korábban abban egyeznek meg, Galileából nem származhat próféta. Amikor ellentét támad arról, hogy ki is ő, az egyszerű emberek szolgák így fogalmaznak. Ember még így soha nem beszélt, ahogyan ő. Csodák szempontjából. Aki olyan sok csodát tesz, az kicsoda? Milyen hatalommal? Amikor eláll a szél és a vihar, a tanítványok is ezt kérdezik, ki ez, hogy a szél és a tenger is engedelmeskednek neki? Jézus maga így válaszol a kérdésre, az, akinek elejétől fogva mondom magamat. Fel lehet tenni bizonyosságot kérő kérdésként. Nem mindenki felel helyesen. Izsák kérdi Jákobtól, ki vagy te? Ő így felelt, én vagyok az első szülött fiad, Ézsau. Kicsoda nekünk Jézus? Sok jelzőt tehetnénk ide, szabadító, messiás, pásztor, megváltó, én Uram és én Istenem. Amikor felemelitek az emberfiát, akkor tudjátok meg, hogy én vagyok, és önmagamtól nem teszek semmit. A keresztben látszik meg az, hogy kicsoda ő. A mai ige magyarázat Bölcsföldi András lelkipásztor nevéhez fűződik, aki a Károli Gáspár Református Egyetem hittudományi karának spirituálisa.
Az Európa Rádió délutáni magazinját, a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.